Végzetes szerelem. Kónya Ervin friss nyugdíjas. Igaz, hogy korengedménnyel, de valahogy sikerült abbahagyni a idegölő műszaki ellenőri munkáját, amelyet mindig utált, és csak azért vállalt ilyen állást, mert nem volt más. Igazából az irodalmat és a képzőművészetet kedvelte. Így nem csodálkozhatunk, hogy szabad idejében verseket írt és rajzolgatott. Történetünk másik főszereplője Földesi Anna. 32 évesen egy írószerboltban dolgozik eladóként. Szereti a munkáját és a vásárlókat. Alapjában vidám és kedves teremtés, de szerény és visszafogott. Senki sem gondolta volna, hogy olyasmibe sodorhatja az őszhajú nyugdíjast, ami a végzetét okozza. De ne rohanjunk előre! Ervin gyakran megfordult a 8. kerületi boltban, és amatőr képzőművészként gyakran vásárolt ott rajzfüzetet, különböző grafitceruzákat, színeseket és filctollakat. Idővel törzsvásárlóvá vált, annak minden előnyével és előjogával. Úgy kezdődött, hogy szépeket mondott a fiatal nőnek, érzékeltette vele, hogy szépnek és okosnak találja. Szívesen töltene vele több időt is. Anna elfogadta a kedveskedést. Tényleg nem volt csúnya, de azok közé a nők közé tartozott, akiket nem mindenki vesz észre azonnal. Vagy ha észre is veszik, nem gondolják, hogy könnyen megközelíthető. Ervin pont ilyen nőt keresett. Kettejük kapcsolata lassan alakult ki, de minden találkozással előbbre jutottak. Ervin beszélt a kedvenc könyveiről, amatőr képzőművészeti kiállításokra hívta Annát, amelyeken a saját műveit is kiállították. Rendszeresen megmutatta a rajzait, amelyeket a boltban vásárolt füzetbe készített. Mivel a többi eladóval is jó viszonyban volt, lassan már az üzlet saját grafikusának számított. Őt kérték meg, hogy elkészítse az aktuális feliratokat. Húsvétre a mókás rajzokkal kedveskedett a bolt munkatársainak. Annát is érdekelte a képzőművészet, és a jóval idősebb férfi intelligenciája, finom modora is vonzotta. De az fel sem merült benne, hogy romantikus kapcsolata alakulhatna ki vele. Erre Ervin sem gondolt, viszont az érdeklődő ügyfél, a visszafogott udvarló, a segítőkész báty és az apa szerepei keveredtek benne. Korábbi kalandjai nem sikerültek, már lemondott a női partnerről. Az Anna által felkeltett pozitív érzések és érzelmek őt is igen meglepték. Sétáltak a Magyar Nemzeti Galériában, és megálltak az egyes képek előtt. A Szép Művészeti Múzeum régi képtárát is szívesen megnézték volna, de azt átépítés miatt sokáig nem lehetett látogatni. Amikor a cselekmény történik, a galéria még fenn van a várban. Az egyik terem bejáratánál Ervin megállt Strobenc Frigyes Adagio című festményénél. Ugye milyen szép? Nagyon hasonlít magára. Ugyanaz az átszellemült arc. Nem akar egy ilyen portrét? Szívesen elkészíteném. Persze nem olajfestékkel, abban nem vagyok jó, hanem szénnel, fekete-fehérben. Nincs kedve modellt ülni nekem? Anna jó ideig gondolkodott az ötleten. Ervin hozzátette, sajnos fizetni nem tudok, de a rajzok biztosan felkerülnének a kiállítás falára. Több csoportkiállítás után végre egy önálló kiállításra is készülök, egy kerületi könyvtárban, és ott maga lehetne a fő attrakció. Ez a megjegyzés jó kibúvót biztosított volna Annának, hogy nemet mondjon, de agyán végigfutott az a gondolat, hogy a végül is meglehetősen szürke élete ezzel megváltozna, színt kapna, még ha fekete-fehéret is. És ettől minden egy kicsit másmilyen lenne. Sok nő vágyik arra, hogy minden egy kicsit másmilyen legyen. Ezért azt válaszolta, még nem tudom, majd meglátjuk. Ervin beérte ennyivel. Időt akart adni a lánynak, hogy megbarátkozzék a gondolattal. Elvégre a művészet világában a modell a festő társ alkotójává válik, ez pedig bizalmi szerep, bizalmi munka. Két hét múlva Ervin egy vázlatot vitt be a boltba. Ezt emlékezetből rajzoltam, de sokkal jobb lenne modell után. Annának ez a vázlat is tetszett. Most látta magát először rajzon, és tényleg nem volt semmi kellemetlen a dologban. Egy-két vonást idegennek talált, de hát nem lehet elvárni egy művésztől, hogy modell nélkül is mindent eltaláljon. Így végül igen mondott a megismételt felkérésre. Ettől kezdve Ervin vitte magával a rajzfüzetét, és bárhova mentek sétálni vagy kirándulni, rajzokat készített. Olyan címekkel, mint Anna a halászbásán, Anna a normafánál, Anna pihen, Anna uzsonnázik, Anna a vízilovat nézi, Anna mosolyog, Anna kacag, és így tovább. Anna, Anna, Anna. Kezdett összegyűlni egy kiállítás anyaga, amelynek főszereplője most már minden kétséget kizáróan Anna lesz. Anna a művész modellje. A lány, a bolti eladó elindulhat a művészeti pályán, megismerik az arcát. Ha nem is mindenki, de legalább az amatőr kiállítások közönsége. Nem volt mindegyik portré tökéletes, de akadtak olyanok, amelyek híven visszaadták a lány szépségét, még a közönséges szemmel nem látható belső szépségét is. Anna ezekből a portrékból magát is jobban megismerte és megszerette. A műértő férfi szemén keresztül minden egy kicsit más volt, szebb lett, élvezhetőbb. Néhány rajzot Ervin a bolt többi dolgozójának is megmutatott. El voltak bűvölve. Az egyik, talán nem a legszebb, de a legkedvesebb rajzot Anna kitűzte a pultnak a vásárlók által nem látható oldalára. Ha már nagyon unta magát vagy elfáradt, elég volt rápillantania, és már is jobb kedve kerekedett. Ezeknek a rajzoknak a kapcsán alakult ki közöttük a tegeződés. Ez az esemény felbátorította a férfit. Az elején említettük, hogy Ervin az irodalmat is kedvelte. Amikor már szinte zsongott a szíve, még egy kezdetleges szerelmes verset is írt. Anna nem volt nagyon képzett az irodalomban, így nem tudta megítélni a vers minőségét, de örömmel hallgatta. De kár, hogy későn már öreg koromban ismertelek meg, drága kisleány, rég túl vagyok életem derekán, de senki nem szerethet nálam jobban. A lány elérzékenyült. Eddig hozzá még senki sem írt verset, és bár Ervin valóban túl öreg lett volna szerelmesnek, a vallomás meghatotta. Ezt tényleg nekem írtad? Írhatta más is, másnak is, jegyezte meg szerényen. A férfi megfordította a papírlapot, és olvasta tovább. Ó, Anna, Anna, szép földesi Anna! Az írószer boltban te vagy az ász. Neves ki bár, de végül megbocsás, barátodnak ki ezt a verset írta. A lány szeme csillogott. Megbocsátok, persze, hogy megbocsátok, de hát miért is kellene megbocsátanom? Hát a merészségemért, hogy csak úgy szerelmet vallok egy évtizedekkel fiatalabb hölgynek, mondta Ervin. Meg hát, hogy ez nem is valami jó vers. Nekem nagyon is jó, és köszönöm. Ezzel odahajolt, és egy puszit adott a férfinak. Ervin nem mutatott meg több szerelmes verset, de a rajzai annál többet elárultak az elragadtatásáról. Az egész alakos portrékon eddig mindig ruhában szerepelt Anna, de Ervin lassan elérte, hogy a testéből is egyre többet megmutasson. Amikor a csípőjét és a tomporát akarta megörökíteni, Anna azzal a kikötéssel egyezett bele, hogy az ilyen képeken nem lehet felismerhető az arca. Ervin ezt is ügyesen megoldotta. Két rajzot készített. Az egyiken a lány kissé kaszéran nézett a háta mögé, ez a rajz derékban végződött. A másik a derekától lefelé ábrázolta, és az feltárta a tomporának, combjainak, karcsú lábszárának és bokáinak minden szépségét. Ervin összecsúsztatta a két rajzot, amelyek így egy egész alakos Annát adtak ki. Annyira tökéletes volt ez a kettős kép, hogy Anna immár az aktképek készítésébe is belement. A következő fordulópont az volt, amikor Anna már előről is hajlandó volt modellt ülni. Ehhez Ervinnek el kellett vinnie egy csoportos rajzórára, ahol láthatta, hogy mások mennyire fesztelenül vállalják a testük művészeti alkotása való átlényegülését. Amikor Anna teljesen levetkőzött a férfi előtt, mindketten érezték, hogy ez már a testi szerelem előszobája. Egymásra néztek, mosolyogtak, Anna időnként idegesen felnevetett. Ő talán már készen állt a viszonyuk magasabb szintre emelésére, de Ervin nem akart visszaélni a helyzettel. Mint annyi szép pillanat az életben, ez sem volt megismételhető. Ervin szerepe nem változott, megmaradt a lánya hódolójának, szépsége élvezőjének és művészeti kiaknázójának, de belül egyre jobban beleszeretett. Újabb verseket írt, de ezeket már nem mutatta meg a múzsájának, mert egyre zaklatottabbak voltak. Emlékezetből is rajzolt erotikus képeket, amelyek Annát félreérthetetlen pózokban ábrázolták, és még Zichy Mihály is megirigyelhette volna azokat. A művészete ekkor már teljes mértékben privátá, titkossá vált. Az ezekből a rajzokból összeállítható kiállítás már szóba sem jöhetett. A képekből sugárzó érzékiség és buja vizualitás már a múzsára sem tartozott. Így ezeket legfeljebb az ilyen orientáltságú műgyűjtőknek lehetett volna megmutatni, de Ervin megtartotta azokat magának. Az Anna kiállítás viszont nagy sikert aratott amatőr körökben. A fogadáson sok grafikus és festő kollégát kellett bemutatni a jelenlévő modellnek, mindenki látni akarta, mindenki szót akart váltani vele. Ez Annának terhes volt, és az ünnepelt modell szerepét teljesen idegennek érezte. Ervin is látta rajta ezt, ezért nem sokára elköszöntek és távoztak. De Ervin belső érzéki tombolása csak most kezdődött. Átváltozása folytatódott. Egykori vásárlókból művészé vált, aztán művészből baráttá, barátból szerelmessé, most pedig szerelmesből imádóvá alakult. De a végső stádiumot egyikük sem sejtette. Ez a végső stádium akkor következett be, amikor Anna először meghívta magához a férfit. Ervin addigra már nem hasonlított régi önmagára. Zilált volt, összefüggéstelenül beszélt, a szemei különös fénnyel parázslottak. Már amikor Anna kinyitotta az ajtót és betessékelte, érzett rajta valami furcsát, valami vibrálást, valami transzcendens fény, és ettől meglepődött, majd egy kicsit meg is ijedt. A férfi alakja fokozatosan bizonytalan, körvonalúvá, megfoghatatlanná vált. Mintha nem is húsból és vérből, hanem plazmából vagy testetlen lélekből állna. Ervin elveszítette az eszméletét, de utolsó éber pillanatában még érezte, hogy a nő iránti szerelme elhatalmasodik rajta, a teste légiessé válik, Annára borul, mint egy finom lepel, átlényegül, maga is Annává válik, és ezzel a szerelme beteljesedik. A metamorfózis Annát is magával ragadta, forróságot érzett az ajkain, a mellbimbóin, és igen, az ágyékában is. A teste érezhetően nehezebbé vált, és ragyogott. Mindez néhány percig tartott. Majd, mintha mély álomból ébredne, megdörzsölte a szemét. Ervin már nem volt ott. A férfi már nincs többé, csak benne, Annában létezik tovább. Ketten egyé váltak mindörökre, mint a halhatatlan szerelmesek.